Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a faiskoláról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
Azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy a homoktöv is magjáról szaporítható-e, és hogy az milyen körülmények szükségeltetek ehhez.
Kedves hallgatón kérdezi, hogy homoktöv is magokat elvetne, és akkor mi lesz belőle? Ugyanis két laki növényről van szó, tehát mindegyik is magoncból vagy egy porzós, vagy egy termős példány lesz, tehát ugyanúgy, mint az embernél, az egyik fiú, a másik lány. Most akkor önök itt forgalmaznak például német származású homoktöviseket, tehát meg tudják mondani, hogy ez fiú, ez lány, ez porzós, ez termős, tehát itt biztosra lehet menni, de aki magot vet?
Aki magot vet, az igazából a szerencsében bízhat, ugyanúgy, mint ahogy a gyerek vállalás, hogy fiú vagy lány lesz, az sokszor nem rajtunk múlik. Persze most már mai technika mellett ezt azért nem menjünk bele a részleteibe.
Itt is van egy ilyen juvenilis fiatalkori szakasz, amin ha nem esik át még a növény, akkor senki nem tudja megmondani, hogy fiú lesz-e vagy lány. Tehát ugye ez rizikós, nem biztos, hogy 50-50%.
Igen, az biztos, hogy ha valaki magvetéssel próbálkozik, akkor nagy számú egyedet ültessen a kertjében, egy hosszú homoktövis sövény legyen a kertben.
Kazsuk Béla kertészmérnök.
Mert jó eséllyel azért 10-15-20 tőből lesz egyik és a másik nemből is, míg két vagy három tővel próbálkozni az esélyek csökkennek, hogy mind a két nemből jut ebbe a három egyedbe.
A német fajták itt vannak, korábban az orosz fajták hasítottak, mint az Oranzsavaja, Obilnaja, de most ugye német nevű fajták vannak, mutatta, hogy Polmix, tehát ez pollen, ebből ki lehet találni, hogy ez a
fiú. És a lány kóra, mert a hangzásából is egy kicsit olyan nőies, úgyhogy ő a lány.
Van egy 8 éves kiwi ültetvényem, gyönyörű lombia van, de sajnos még virágot se hozott.
De hogyha kivikre térünk, a Bruno és a Hayward például az termős, ellenben a Tomuri az porzós, és a Jenny, amiről sokan panaszkodnak, hogy elvileg Jennyt vesznek, aztán nem terem nekik. A bizalmi elv a faiskola, hogy ha Jennyt kérünk, akkor Jennyt is kapunk, mert akkor egy kivitőnek is rendszeresen és bőven kellene teremni.
Igen, a Jenny önporzó. Hallottam arról, hogy egymás mellé két tövet ültetnek, külön egy fiú és egy lány kivit, és az egyik az óriásira, robosztusra fejlődik, és a másikat elnyomja. Úgyhogy ezeket távolabb kell egymástól ültetni, mind a kettőnek megadni az ideális körülményeket, hogy fényt is kapjanak, és akkor megfelelően érzik magukat, akkor sok virágot fognak hozni, és a sok virágból utána sok kivi lesz.
Tehát, hogyha valaki önellátásra akar berendezkedni, akkor kivivel megoldhatja, csak ezt tudni kell, hogy két laki növény, és akkor tényleg porzós és termős példányok kellenek.
Magyarul a kivi az ország egész területén működhet, déli házfalaknál, de a kifejezetten hideg mikroklimájú területeknél nagyon meg kell találni a kertet, belül azt a hotspotot, ahol elvegetál.
Hotspot, az most ebben az esetben?
Pici pár négyzetméteres hely a kertben, ahol a szél kevésbé jár, a fal visszaveri a hőt. Azért nem ideális, hogyha a kivit tulajdonosunk hűvös hölgyben, Nagy Kovácsi valaminek a nevéből nem biztos, hogy mindenki tudja, de az is egy hideg északnyugati völgy, és egy ilyen szélcsatorna, és ne várjunk tőle óriás mennyiségű termést, ellentétben mondjuk egy tihanyi kivi példányával.
Van elképzelés esetleg itt a fajták világában, mert a fajta választás az nagyon meghatározza aztán az ember további sorsát.
Sajnos ebben nincs tapasztalatom, én inkább az ízre megyek.
És akkor itt Budapest környékén, itt van valahol a kert?
Budaörsön.
Tudnak permetezni, vagy inkább a rezisztencia, tehát az ellenálló fajták ellenére?
Nem, szoktunk mi permetezni, de sajnos a fajtákban nem vagyok otthon.
Mondjuk ez nagyon fontos lenne, ami azért jó, mert egy rövid fajta leírás és egy képpel ellátva, érdemes azért talán egy picit felkészülni, mert ugye 20-25 évre meghatározzuk a sorsunkat. Abszolút.
Tanulni soha nem késő.
Nézze, milyen érdekes, egy amerikai nemesítési őszi barack, ez a Cresthaven, egy ilyen késői érési őszi barack. Őszi barackot nem akar a kertbe?
Van, köszönjük szépen. Barackunk van, cseresznyénk is van, és megyfánk is van.
Szeretnék kajszi barackfát vásárolni, két darabot.
Termősárga barack, mert az úgy tűnik, hogy az most elhalt.
És milyen sárga barackra gondolt?
Nem tudom sajnos megmondani ezt sem.
Ajánlhatok egy fajtát, mert érdekes, a sárga baracknál az öntermékeny, tehát az a nagyon fontos tulajdonság, hogy egy fa rendszeresen és bőven terem, mert a saját virágporával megtermékenyíti önmagát. Uh-huh. Például a Gönci Magyar Kajszi egy magyar ász, csodálatos fajta, és Mádi Rezső híres fajta kutatónak a felesége mondta, pedig ők vagy 10-15 féle fajtát termesztettek, hogy az emberek legjobban a magyar kajszit szeretik, tehát általában az emberek lelkében az van, meg tradicionálisan azt ismerik, tehát ez egy nagyon jó fajta, hogyha egy fára van hely, akkor egy fa rendszeresen és bőven terem.
Igen, abszolút. Erre lenne is igényünk, szerintem.
De majd mindjárt megkérdezzük itt a kedves kollégákat, hogy a Gönci magyar kajszit ajánlottam a hölgynek, hogy ez jó ajánlás?
Nem egy óriási szemű, ez az igazi, nagyon-nagyon jó ízű dzsemnek és lekvárnak való, és nagyon finom étkezésre is.
Azért is ajánlottam, mert öntermékeny, hogy egy fára van hely, akkor ez rendszeresen és bőven terem.
Igen, ez nagyon fontos, hogyha valaki nem tud több fát elhelyezni, akkor olyat kell választani, amelyik egyedül is meg tudja oldani, hogy teremni fog.
Nagyon bosszantó, hogyha az ember a fajta választásnál ugye áldozatul esik a fajta keveredésnek.
Ez nem rossz indulat, hanem a nagy számok törvény alapján sajnos ott van a tévedés lehetősége. Tehát az véletlen, nem becsapás, de előfordulhat, és ez rosszul esik az embernek, amikor egy olyan fajtát telepít, amit nem szeret.
Mindenki szeretné, hogy minél előbb termő gyümölcsfája legyen, és ezt a konténeres gyümölcsfa biztosítja.
Például itt a fügék birodalma, kis cserepekben, konténerekben már különböző fügefajták.
Hát itt a budai részen a törökök behozták a fügét, és azóta nagyon elterjedt népszerű gyümölcs lett, annak különböző fajták belőle, a télállóságával van egyedül gond, kiskorában takarni kell a töveket, idősebb korban takarás nélkül is nagyon szépen áttelelnek, és nagyon nagy mennyiségű gyümölcsöt adnak.
Kaptam 5 darab gyönyörű, szép, nagy milotai diót. El szeretném ültetni. Legyen szíves megmondani, hogy milyen mélyre kell, hogy kell a földbe tenni, hogy feküdjön, meg hogy erről az alanyról ugyanezt terem-e, vagy pedig így nem lehet tovább szaporítani.
Magonc dió. Oltványdió. Óriási különbség van a kettő között, miután a 60-as évekig gyakorlatilag nem tudták szemzéssel, oltással szaporítani, ezért volt egy népi nemesítési mozgalom. Mindenki a csóka vetette diót is, ahogy Szent Iványi Péter professzor úr tanította, nagy becsben tartotta. A Csizmadia család a 18. kerületben is megjárta ezt az utat. Kezdetben volt a magoncdió, de aztán vettek oltványdiót is. Gábor, hány éves ez a csodálatos faj, és milyen fajta, amit van az udvarban?
Körülbelül 30-35 éves, és nem az unokáimnak ültettem, hanem magunknak. Milotai fajta, pontosan nem tudom, hogy hányas.
Milotai 10-es, az ment abban az évben, ahogy említi, hogy 35 évvel ezelőtt.
És mindenkinek ajánlom, hogy ha diót akar ültetni, akkor ne magoncból, hanem vegye meg, mert sok bosszúságtól megkíméli magát. Nagyon könnyen pucolható.
Törjünk meg egyet, milyen nehezen törhető vagy könnyen. Kettőt a kezébe vesz, és kézzel megtöri. Gyönyörű a belső, és a héj és mag arány nagyon fontos. Hát Szent Iványi Péternek köszönhetjük ezt, mert Milotán kiválasztotta ezt a 10-es fát. Hát a milotai dió az maga fogalom volt, hiszen Párizsban nagy aranyérmet nyert ez már korábban, tehát egy csodálatos fajta körről van szó, aminek az egyik fajtáját szelektálták, és tulajdonképpen így kapott állami minősítést, és akkor így tudta ön is megvenni, mint oltványdió.
Igen, és feltétlenül ajánlom, mert könnyű megpucolni például. Bőtermő. A régi diónk, amit ki kellett vágni, mert egy este 3-10 dekát tudtunk megpucolni belőle. Ezt meg kézzel lehet törni és pucolni is, mondjuk nem az a abszolút papírhéjú dió, de viszont nagyon jó a héj-bél aránya, és pucolni pedig tényleg kézzel.
Nem? Igen, én is most egy kézzel meg tudtam pucolni, mert a másikban tartom a készüléket. Emőkéhez fordulok, csontritkulás ellenszere, nagyon magas a kalcium tartalma a diónak.
Igen, ezt én is tudom, és igazából nagyon ajánlott az asztalra kis tányérkába pucoldiót kitenni, és jövet menne szemezgetni belőle, mert a csontritkulást nagy mértékben hátráltatja, gátolja, tehát a csontszerkezetbe beépül közvetlenül, és ezáltal nagyon hasznos. Mindenképpen lányoknak is, de még a fiúknak is, mert nem árt, ha ők is jó csontozatúak. Ugye az utánpótlásról gondoskodni kell, és mindenkinek nagyon-nagyon hasznos emiatt csonterősítő.
Nagyon látványos is, hogy egészben marad a belső része.
Igen, szinte egybe ki lehet szedni a négy lakóját, ugye mondják, hogy négyen laknak benne.
A dió a világ több táján őshonos, de rendkívül eltérő tulajdonságú diófák élnek Kínában, Iránban, Franciaországban, az Egyesült Államokban, vagy éppen Közép-Kelet-Európában. Ez utóbbi a kárpáti fajtakör, amely bírja a téli nagy hidegeket, és még Szervác-Pongrác-Bonifác támadását is, tehát a májusi fagyokat is átvészeli, mert késői kihajtású. Dr. Szent Iványi Péter világhírű magyar nemesítő kutatta fel a híres milotai diófák közül azt a példányt, amelyet milotai tízesnek nevezett el, amely később az 1970-es müncheni világkiállításon aranyérmet nyert. Szent Iványi tanár úr mindig azt mondja, hogy a dió nagyon szereti a vizet.
Én úgy szoktam fogalmazni, hát akkor megmarad, hogy a dió nem vízi növény, de majdnem.
Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
Nagyon levegőigényes a diónak a gyökere. Mert hogy a nép nem úgy fogalmaz mindig, ők a bölcsebbek, azt mondják, hogy vízkísérő növény a diófa. Tehát Szatmárban, a Tisza felső folyásánál, valóban ott van a Tisza parton, a természetes úton terjed, elnyomja növekedésbe a nyárfát. Úgy tud nőni. Alá sorul a nyárfa. Ilyeneket én is megfigyeltem többet, viszont a felső szabályozatlan Tisza, tehát a felső folyás, ott azért marad meg a nagy levegő, mert hogy ott nincs telítve tartósan vízzel a talaj, ott megvan a levegő is. 8 napnál tovább kiönthet a Tisza gyakranként, de nincs kint tovább, soha 8 napnál.
Azért, és 8 napot kibír.
És 8 napot kibír. És ezért van az, hogyha ugyanezt akarják megcsinálni a Tiszával Szolnok vidékén, hát akkor 3-4 év múlva kiöli a fákat a víz. Mert oda kimegy, a talaj minőségben is jelentős a különbség. Ha a Szolnok menti árterületbe kilép a Tisza, utána visszamegy, utána egy hónapig ott possad a víz az árkokba, a gödrökbe, finom szemséket rak le. A finom szemcséknek a vízáteresztő képessége sokkal kisebb. Felső folyásnál nem találunk posadó vizet a tócsában, azok szépen visszavonulnak.
Esik az eső itt Budapesten, és egy manchesteri emlékre gondolunk dr. Rákóczi Györggyel, gyermeksebésszel, az 1848-49-es forradalom egyik hőséről van szó.
Söf Mirei Ágostról beszélnék. Manchesteri összefüggésben 1850-ben a forradalom után érkezett Angliába, Kossuth után jött tulajdonképpen, és elkezdett dolgozni ugyanabban a gyerekkórházban, ahol én is elkezdtem, a Pendlebury gyerekkórházban, és az ő emlékére avattunk egy emléktáblát az North Manchesteri kórházat, Észak-Manchesteri kórházban. Az emléktáblát én az Angliai Magyarok Országos Szövetségének nevében, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos esemény volt, amikor nagyon sok bizonytalanság tapasztalható Angliában az európai kultúra felé, hogy közös kultúránk van, vannak emberek, európai emberek, akik nagyon sokat tettek Manchester egészségügyéért is.
És ahogy mutatta doktor úr, az 1848-49-es forradalom szellemisége, hogy huszárok álltak ott díszőrséget Söf Mirei emléktáblájánál.
Igen, Manchesterben erdélyi magyar, magyar-erdélyi ünnepi hétvége van a város főterén, és az első alkalomkor meghívtunk magyar huszárokat, és a kapcsolat tovább épült, és lettek Manchesterben is magyar huszárok.
Dr. Pénzes Béla rovarász professzor úrral itt állunk Enz Ferenc szobra előtt. Ő, aki az 1848-49-es forradalom honvédorvosa volt, és azzal büntették, hogy nem folytathatta orvosi pályafutását. A kertészet felé fordult, csodálatos könyveket írt már az 1850-es években, és ez a gyönyörű arborétum is az ő szellemiségét idézi. Akár itt, hogy a csodálatos bokorokra, mint tanárunak különösen is kedvence, vagy ez a rendkívüli hársfagyűjtemény, de hát ugye a budai arborétumban beszélgetünk.
Több mint 100 éve ültetett növényanyaggal, változatos növényvilággal, pihenés szolgál, kikapcsolódást, és természetesen az itt tanuló kertész mérnök diákok számára ez egy élő tanműhely, egy élő gyűjtemény, ahol megismerhetik a növényfajokat, növényfajok sajátosságait, és magát a növényeken élő kártevők egy részét is.
Hiszen tanár úr a rovartani tanszéket vezette évtizedeken keresztül, ezért is mondja, és említette tréfáson, sajnos a cserszőmörcének milyen kevés kártevője van.
Mindössze egyetlen egy fitofág növénykártevő rovarfaj él a szömörce levélből, ha, de ezt minden esztendőben a hallgatók fölfedezik, és megtanulják, kárképgyűjteményükben rögzítik, hogy ez azon kevés növényfajok közé tartozik, amelyik gyönyörű, de kevés kártevője van.
Tanár úrral többször beszélgettünk már a globális felmelegedésről és a mediterrán károsítók hazai meghonosodásáról. Gyűjtemény, hárs, bodobács, kedves hallgatóink, ilyetten találkoznak a seregekkel.
Minden év őszén rendszerint szeptember-október hónapban. Tömegesen jelentkeznek a tanszékünkön azok, akik azt látják, hogy a hásfa törzsön több ezrével gyülekeznek, ahogy mondják, apró termetű bogarak. Hát ez nem más, mint a hársbodobács. Ez is egy mediterrán eredetű állatfaj, amelyik talán 15 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon, egyre nagyobb tömegben jelentkezik, kizárólag a hársfákon fordul elő. Nem jelentős kártevőbe kell, hogy valljuk, mert mindössze a hárs törzsén telel. Tavasszal, amikor a hárs hajtások megjelennek, lombosodik a hárs, akkor a guttációs cseppeket szívogatják, ezzel semmi nemük árt okoz. Majd később, amikor a hárs kivirágzik, akkor a hárs virágot, majd a termés szívogatja, ezzel sem okoz semmilyen kárt. Amiért mégis bepanaszolják ezt a rovarfajt, az nem más, hogy ősszel, szeptembertől a fák törzsén óriási kolóniákban, több tízezres kolóniákban gyülekezik, és hideg merevség állapotában itt tölti a telet. Ha úgy adódik, hogy szeptember végén erős a lehűlés, és utána jön az október egy felmelegedéssel, amit a népnyelv úgy hív, hogy vénasszonyok nyara, akkor azok elkezdenek repkedni, és a ligetekben, kertekben, a padon pihenőket zavarja, mert hát, uram, bocsá, néha a fejükön landol, ruhájukon, és van, aki virtózik a rovaroktól, még akkor is, ha ez egy ilyen barány, 5-6 mm nagyságú állat. Tehát ilyen értelemben apróbb kellemetlenséget okoz, de kártételt gyakorlatilag a hársfajokon sem, és szigorúan a hárshoz kötődik ez az állatfaj.
Orlóci László az ELTE fűvészkertjének igazgatója, de igazgató urat én még a Kertészeti Egyetemről ismerhetem, és hogyha az 1848-49-es forradalomra gondolunk, és a kertészetre, a kertekre, akkor Enz Ferenc professzor úr, aki a szabadságharc orvosa volt, de azzal büntették, hogy nem folytathatta orvosi pályafutását a forradalom leverése után, és így kertész lett.
És megalapította valójában a Kertészeti Tanintézet jogelődjét, vagy hát magát a Kertészeti Tanintézetet Budán, a Gellért hegy oldalában, és innen indultak azok a látványos nagy pályák, látványos nagy kertészpályák, mondhatnék itt sok-sok nevet, Angyal Dezsőjét, Mohácsi Mátyásét, akik hát a mai magyar kertészeti szakmának az alapjait megteremtették, lerakták, illetve akik elindították a mai magyar kertészeti termelést, ami világhírű.
Tanár úr, én készültem, a Nemzet virágai. Beütöttem a keresőbe, de egy olyan könyvet találtam, ahol a legendás magyar hölgyeket szedték csokorba, nem pedig a forradalom virágait. És gondolhatunk Márk Gergelyre is, hiszen itt a fűvészkertben itt állunk Márk Gergely rózsái mellett. Nagyon sok tábornoknak, vértanúnak állított emléket rózsanevekkel.
Mivel a forradalomhoz nem fűződik olyan jellegzetes növény, mint más forradalmakhoz. Talán köszönhető annak is, hogy korán volt még. Ha az időjárás nézzük, ugye egy március 15-e az virág szempontjából, akkoriban még hajtató kertészet nem volt, tehát ilyen értelemben nem nagyon volt virágzó növény. Azonban ismervén a forradalom résztvevőit, többek közt például ugye a nagy költőnket, Petőfi Sándort, aki nagyon sok virágot megénekelt költeményeiben, akár több virágot is mondhatnánk ennek, de a rózsa, mint egy jelkép növény, általában a rózsa nagyon sok helyen megjelenik, ugye ha más nem mondok, akkor a csákó rózsa, a sisak rózsa, általában a katonai öltözetben is megjelent sokszor a rózsa forma, sőt, hát nem szabad megfelejtkezni magáról a kokárdáról, mert a kokárda is egy virágképet mutat, ha így nézzük. Ugye az olasz származás, a trikolor és a magyar színek ugyanazok, tehát ilyen értelemben csak máshogy kell használni őket. Ilyen értelemben egy nagy virághoz is hasonlítható volna. Nem véletlenül, hogy nagy rózsa nemesítünk Márk Gergely is több ilyen rózsafajtát a tábornokokról nevezett el, mint például Bemapóról.
Kossuth Lajosról is nevezett el, és érdekes módon Görgei Artúrról is, akinek a megítélés azért változott az idők folyamán.
Joga van hozzá, hogy ő mit minek nevezel, és már megnemesednek ezek a dolgok, és azt gondolom, hogy valamikori ellenségeskedések, vagy valamikori egymás meg nem értése, aztán később szelidülhet a növénynevekben is egymás mellé.
Most volt egy könyvbemutató, és igazgató itt a neves publikumot körbevezette, és most külön interjút adott műsorunknak, és említette, hogy ezek a hatalmas ginkófák, ezek látták a forradalmat.
1801-ben ültették el ezeket a fákat, egy időben a Festetics kastélynak a átalakítása, átépítése kapcsán. Ez egy nagyon ősi növény nemzetség ez a ginkó, illetve annak egyetlen fennmaradt faja a ginkó bilóba, a páfrányfenyő, a kínai páfrányfenyő. 1848-ban, ez nagyon jó ez az időpont, nagyon érdekes a kert története szempontjából, és ilyen történeti adalék, hogy 1847-ben költözött ide ebben a telekre a növénykert, a fűvészkert.
Pál utcai fiúk.
Későbbi Pál utcai fiúk, de 1847 1847-ben végre valahára ide költözhetett 1847-ben a kert.
Hiszen említett igazgató előadásában, hogy a várban is volt ez a fűvészkert, sőt korábban Nagyszombaton.
Majd a várba költözött, ott nagyon rövid ideig volt, majd onnan Pestre költözött a kert. Ott is két helyszínre, először az Irgalmasok kertjébe, aztán később a mai Trefort kert területén volt az akkori fűvészkert, amit aztán 1838-ban nevezetes nagypesti árvíz, ugye a Veselényi az árvízi hajós kapcsán, ezt talán emlékszünk rá. A nagypesti árvíz a kertet is, ahogy a várost elmosta, a kertet is elmosta.
Itt mutatta igazgató úr korábban, hogy hol volt a víz. Ahogy említette, a Nagykőrút az egy Dunaholtá. Volt.
Igen, a Nagykörutat később töltik föl, addig egy ilyen lassan folyó, de inkább Duna holtág volt, vagy állóvíznek is nevezhetjük, viszont a Duna így fel tudott duzzadni egészen idáig. Korabeli térképek tanúsága szerint, rajzai szerint itt a fűvészkert területén ma is láthatóan volt a Duna árterének határa.
Ős medvehagymás is van itt, tehát akár 1848-ban is lehetett volna szedegetni ilyenkor, ebben az időben.
Hát az a korabeli leírások szerint akkor nagyon hideg volt, még havas eső is volt, tehát ahogy a krónikások feljegyezték. Azonban ez a terület akkor a forradalomnak az eseményeibe nem került be. Ellentétben viszont az egyéb területek, ami a Pál utcai fiúkban ugye meg van említve a fűvészkert mellett, mint fő helyszín a múzeumkert például, hát az már ugye kifejezetten a forradalom egyik fő helyszínének számított. A múzeumkert azért elég sokszor átalakult, és hát a növényvilága az sokszor áldozatul esett a sokszori átépítkezésnek, meg átalakításoknak. Idős fák közül néhány, egészen biztos, hogy már akkor is nagy fa lehetett a forradalom idején.
A tiszafák árnyékában ott van Garibaldi szobra a múzeumkertben, piros-fehér-zöld, zöld-fehér-piros, ugye az olasz és a magyar zászló.
És ez a forradalmi időszak, illetve a forradalmi hangulat, hát is nem szabad elfelejtkezni, ugye Garibaldi seregében harcoló magyar honvédekről és honvédtábornokokról, akik ugye végül is kivívták az olasz egységet és az olasz szabadságot.
Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszám a következő 061-328-7300. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.